Sziasztok, ez itt megint a Százhold, én Weisser Alinda vagyok, és ahogy mondtam, ebben a sorozatban ifjúsági és gyerekirodalommal foglalkozunk, mert azt gondoljuk, hogy a 2000-es évek óta a magyar kortárs ifjúsági és gyerekirodalom bőven utolérte a felnőtt irodalmat, úgyhogy ezt most sok szempontból megvilágítjuk nektek. Ma például Kovács Eszterrel, a Pagony Alapító főszerkesztőjével. Szia!
Szia!
Találtam egy nagyon érdekes definíciót a meséről. Egy csomó tanulmány hivatkozza, egyébként Szerdahelyi István definíciója, aki egy irodalomtörténész, és egyfelől onnan ismert, hogy azt mondta még az Eszterházy Péter generációjára, hogy ez egy posztmodern stílus diktatúra, tehát viszonylag konzervatív irodalomtörténészről van szó, de a mese definíciója mégis úgy tűnik, hogy örök. És ez így szól: a mese olyan fantasztikus történet, amely többnyire időben és térben meghatározhatatlan körülmények között játszódik, hősei elvont szereplők és csodalények, akik kétpólusú típusi hierarchiába rendeződve vívják meg mindig pozitív végkimenetelű csatáikat. Na, ennek nagyon sok eleme van, ami érdekel, hogy a tapasztalatod szerint 2025-ben érvényes-e, de talán onnan induljuk el, hogy mindig fantasztikus története, amely időben és térben meghatározhatatlan.
Tehát a nagyon rövid válaszom erre a mese definícióra az, hogy a kortárs gyerekirodalomra nem igaz, szerintem egyáltalán a gyerekirodalomra nem igaz, és megint az a probléma, ami fölött én úgy érzem, hogy máshol túlléptek, és itthon mi nagyon nehezen lépünk túl, hogy a mese, tehát a fairy tale, a tündérmese, vagy a népmese, vagy a mítosz, mitikus mese, és a gyerekirodalom, az egyáltalán nem egy és ugyanaz. És én a meséhez sokkal kevésbé értek, mint a gyerekirodalomhoz, noha nyilván a kettőnek köze van egymáshoz, és a magyar köznyelv valóban, és mi is mesének nevezzük azt, amit gyerekeknek olvasunk. Nézzünk, a rajzfilmet is mesének nevezzük, ugye nézzünk mesét, ezt mondják a gyerekek.
Vagy bármit, amit felolvasunk.
Bármit, amit felolvasunk, az mese, mondjuk angolul, azt, hogy tale, azt erre nem használják, ez story inkább.
Aha.
Szóval, hogy a gyerekirodalomra mindezek a Szerdahelyi által és általad idézett definíció nem igaz, és szerintem soha nem volt igaz. Tehát kezdve onnan, hogy térben és időben meghatározhatatlan, hát ez nyilván egy ilyen propi mesefogalom a tündérmesére meg a népmesére, hogy egyszer volt, hol nem volt.
Hát ahogy mondja, így van, az operenciás tengeren is túl.
Igen, tehát ez pont ez a kettő, hogy nem tudjuk, hogy mikor, és nem tudjuk, hogy hol. Vagyis bármikor és bárhol. A modern gyerekirodalom, de most modern alatt azt értem, hogy amióta a gyerekirodalom mondjuk így tudatosan van, ami a 19. század, ez nem igaz a gyerekirodalomra, mert ugyanúgy, mint a felnőtt irodalomban, van benne hol, és van benne mikor, és vannak benne pozitív szereplők, és vannak benne negatív szereplők, és egyáltalán nem feltétlenül pozitív a kicsengése, akár csak a Pál utcai fiúkra gondolunk, nem pozitív ugye a kicsengése az egésznek.
Hát igen, de hogy az gyerekirodalom, igen, ez hát egy nehéz kérdés. Igen, igen. Fene tudja, igen.
Az speciál szerintem gyerekirodalom, tehát hogy az nem felnőtteknek íródott, míg a Légy jó, mint a lálik, csak hogy most ilyen kötelezőkről beszélünk, felnőtteknek íródott, a Pál utcai az kifejezetten gyerekközönségnek
íródott. Jó, de várj, Eszter, mert ezek azért régebben írt történetek, de mondjuk a kortárs gyerekirodalomból most eszedbe jut akár pagonyos, akár nem pagonyos olyan szerző kötet, aminek a végkicsengése legalább olyan szomorú, mint a Kincskereső kisködmön vagy a Pál utcai fiúk?
Lehet, hogy nem, de nagyon, nagyon nehéz témákról van szó, tehát azért olyan van, hogy mondjuk arról szól egy gyerekirodalmi műalkotás, hogy valakinek meghalt az apukája, és annak olyan értelemben nem is tud pozitív vége lenni, hogy legfeljebb megbékél, vagy nem tudom, tehát ami a gyász folyamat vége az, hogy nem tudom, az élet megy tovább, de hogy annak azért nem, mint egy tündérmesének nem az lesz a vége, hogy az apukám föléled. Uh-huh. Szóval, hogy ilyen értelemben bármi lehet a témája viszont a gyerekirodalomnak.
És azzal egyetértesz, hogy ezek két pólusú típus hierarchiába rendeződnek, amit lefordítok, tehát, hogy a gyerekeknek szóló történetek, nevezzük őket mesének vagy sztorinak, hogy muszáj, hogy ne túl komplex szereplőkkel dolgozzanak, hanem legyenek benne jók és rosszak, akik valamilyen módon ütköznek?
Ez sem muszáj, tehát nincsen ilyen kívánalom, biztos nincs, meg előírások biztos nincsenek. Azt szerintem lehet mondani, hogy a gyerekirodalomra jellemzőbb, mint a felnőtt irodalomra, hogy jó a vége. Meg hogy jellemzőbb, hogy kétpólusú. Vagy jellemzőbb az, hogy nagyon sokszor nem egy főszereplője van, hanem mondjuk főszereplő csapatok, mondjuk két gyerek, vagy három gyerek, az is. Tehát, hogy ilyen narratológiai érdekességeket lehet mondani, vagy nem is érdekességek, hanem tényleg abból következik, hogy gyerekeknek szól az egész. De ugyanakkor, és tényleg azt gondolom, hogy ez így van, én azt látom, hogy a gyerekirodalom ugyanolyan, mint a felnőtt irodalom, ugyanolyan rétegzett, mint a felnőtt irodalom, ugyanúgy megtalálhatók benne azok a műfajok, hogy van ugyanúgy ismeretterjesztő, és kalandregény, és vers, és művészkönyv, mint a felnőtt irodalomban, és ugyanúgy van benne olyan, ami könnyen fogyasztható, és kereskedelmileg nagyon jól menő, és van természetesen olyan, ami pedig nehezebb, és nem adja meg rögtön magát, ugyanúgy, mint a felnőtt irodalomban.
Jó, mondok egy másik definíciót, nincs több esküszöm, de elég híres szerzőtől származik Illyés Gyulától, aki azt mondja, a mese egyfajta menekülés a valóság szorításából, amihez épp a csoda és a vele együtt járó kaland nyújtja a segítséget.
Igen, lehet, hogy a 77 magyar népmese kapcsán nyilatkozta ezt, nem? Tehát akkor megint népmese. Szóval megint népmese. Tehát én szerintem ez a definíció olyan értelemben igaz, hogy minden irodalomra igaz. Azt mondanám, úgy vágnék vissza.
Így és Gyulának.
Igen. Tehát, hogy minden irodalmi mű, és egy felnőtteknek szóló fantasy is ilyen értelemben egy menekvés, meg menekvés a csodába, ellenben egyáltalán nem minden gyerekirodalmi szövegben szerepel ilyen értelemben csoda, tehát teljesen realista környezetben játszódó gyerekirodalmi szövegek is vannak, sőt, megkockáztatom, hogy lehet, hogy azok vannak túlsúlyban.
Még van egy érdekes gondolatom, de lehet, hogy le fogod lőni, és azt mondod, hogy ez itt tévedés, hogy szerintem nagyon sokat változott a gyerekirodalomhoz való hozzáállás. Már az én életemben, tehát én azt gondolom, hogy az elmúlt 20-25 évben rengeteget szerintem változott, is. De most így összegyűjtöttem néhány ilyen szólásmondást, amelyek szerintem halálpejoratívak a gyerekeknek szóló, hát ők meseként definiált szövegekkel, hogy ilyen például tudod, hogy hát ez mese habbal, vagy nincs mese, meg kell tenni valamit, vagy ilyen még a mesében sincs, ha mesélik, nem hiszem el, vagy mesebeszéd, mint kifejezés. Ezek nyilván régről származó kifejezések, vagy szólások, vagy nem tudom, de hogy valahogy az az érzésem, hogy ezek elég jól kifejezik a hozzáállást a történetekhez, amelyek nem racionálisak és nem felnőtteknek szólnak. Vagy tévedek?
Hát egyfelől szerintem, tehát a mese, az az érdekes, hogy ez a mese, az ilyen típusú mese, a népmese, tündérmese, ugye azt tudjuk, hogy elvileg nem is gyerekeknek szólt, hanem felnőtteknek szólt, és a gyerekeket inkább kiküldték. Tehát, hogy olyan értelemben tehát a realitástól mindenképpen egy valami, ami ellépés a realitástól, és hogy a mesében bármi lehetséges. És ezért lehet az, hogy mese habbal, tehát, hogy ami mese, az nem igaz.
Igen. Hát az hazugság kvázi.
Igen, de hogy én viszont nem érzem ebben azt, hogy ez pejoratív lenne, hanem inkább azt gondolom, hogy ez pozitív.
Igen? Amikor azt mondjuk, hogy hát ez mesehabbal, abban azért van egy
hát
ilyen
lekicsinlő. Igen, lehet, nem tudom, de hogy nem, azért amikor ugye az ember azt mondja, hogy mese, vagy arról azt akár népmesére gondolunk, akár műmesére, én nem érzem azt, hogy pejoratív.
Egy apró kitérő, csak mert többször említetted a népmesét. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a népmesének a népszerűségével mi történt az elmúlt 20 évben. Tehát ahhoz képest, hogy mi történt a kortárs magyar gyerekirodalommal, ahhoz, vagy ifjúság és gyerekirodalommal, ahhoz képest mi történt a népmesékkel?
Hát valószínűleg, hogy ahogy ment föl a kortárs magyar gyerekirodalom, vagy nem csak magyar, de a kortárs gyerekirodalom, úgy csökkent valamennyire a népmesének is a népszerűsége, de én szerintem még mindig nagyon magas a népmese népszerűsége, főleg más országokhoz viszonyítva, mert én meg azt nagyon meglepve tapasztalom, hogy máshol ezek a mesék így nincsenek ennyire benne a mindennapokban, és nincsenek benne mondjuk az óvodai meg az iskolai nevelésben. Uh-huh. Tehát, hogy máshol az óvodai iskolai nevelésben egyértelműen a kortárs gyerekirodalmak vannak.
De hosszú ideje.
Hosszú ideje, igen. Tehát, hogy soha nem volt egy ilyen népmese bázisú vajon oktatás.
Miért van ez?
És hogy nálunk, tehát, hogy nálunk szerintem két alappillér van, az egyik a népmese, a másik meg a vers. És egyik, mind a kettő jó is, meg nem is jó, mert tök jó. Másfelől azért nem jó, mert nagyon nem enged teret annak, ami a mai.
Uh-huh. Azon gondolkodtam, hogy ez összefügghet-e azzal, hogy azért volt a magyar kortárs gyerekirodalomnak egy viszonylag szűk pár évtizede is, vagy hogy mondjam, szóval kevésbé gazdag, mint most, és lehet, hogy akkor egy ilyen menekülés volt a már meglévő és elismert népmesék irányában. Nem tudom, csak tippelek.
Hát nem tudom, mert az az érdekes, ugye, hogy pont a szocializmus évtizedei azok a magyar gyerekirodalomnak a fénykora volt, vagy a megszületésének a Tehát ugye az volt a menedék a máshol publikálni nem engedett, megtűrt költők, persze, íróknak, tehát hogy soha olyan gazdag nem volt, vagy hát most talán megint olyan gazdag, de hogy ami a 60-as, 70-es években itt a magyar gyerekirodalomban történt, az tényleg csodálatos volt.
Na jó, de
volt.
A 80-as évek és a 2000-es évek között ott van 30 év.
Ott is, tehát én szerintem 10 év van, ahol ami egy lejtmenet volt, de azért az nagyon
kell. 90
és 2000 között összvisz, az volt egy ilyen, amikor magára kellett találnia az egész rendszernek ahhoz, hogy így újrainduljon és újraépítkezzen. De egyébként szerintem mindig volt, meg mindig elég erős volt. Sokkal diverzebb lett most, tehát nagyon sokkal több a könyv. Tehát mindig azt úgy szeretjük visszasírni, hogy régen hány példányszámban jelentek meg könyvek, de nagyon érdekes, hogy, hát igen, hogy közül, ez igen, nagyon kevés könyv volt. Szóval, hogy olvastam egy olyan kritikát 1961 vagy 63, hogy a jelenkorban, tehát volt ilyen értelemben egy kis gyerekirodalom kritika, hogy értékelték, hogy az előző évben az óvodás korosztálynak megjelent könyvek, azok milyenek voltak, és ez öt, de még egyszer mondom, öt darab könyv volt, ami egy évben megjelent az óvodás korosztálynak. Az más kérdés, hogy ebbe az ötbe benne volt egy Ha én felnőtt volnék, meg egy Csúnya kislány, meg egy, nem tudom, Mészöly Miklós tűzoltó zenekar és más mesék. De hát most egy kiadónak egy hónap alatt jelenik meg öt könyve csak az óvodás korosztálynak. Szóval, hogy szerintem tízszer annyi cím van, mint régen volt, és persze mindegyik tized annyi példányszámba, de összességében példányszámilag lehet, hogy mégis ott vagyunk.
Lehet, hogy kicsit általános kérdés lesz, de rálátsz a nemzetközi piacra
kicsit
is. És arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy bármilyen irányt követ-e a magyar kortárs gyerekirodalom témáiban, megjelenésében, kivitelezésében, stb., vagy egy teljesen saját utat jár, és esetleg minden nemzet saját utat jár, vagy azért vannak olyan tendenciák, amelyek több nemzetre vonatkoztathatók, globálisabb trendek?
És szerintem én nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert szerintem nagyon jó, és nagyon megfogja a lényeget, mert nekem nagyon érdekes, hogy egy ennyire globális piacon mennyire vannak is trendek, és közben mégis mennyire ránéz az ember egy könyvre, és azt mondja, hogy ez nem lehet más, csak egy angol mesekönyv, ez meg nem lehet más, csak egy cseh.
Miért,
vagy mitől, egy magyar.
Mitől magyar a magyar, mitől cseh?
Igen,
cseh?
Szóval egyrészt van mindenhol egy adott vizuális nyelv, ami tényleg annak dacára, hogy vannak olyan világsztárok, akiknek a könyvei mindenhol megjelennek, és hogy azok javarészt angol szászok, de azért a franciák is nagyon jól eladják a könyveiket, és ugye, és hogy ezeket mindenhol ismerjük, és mindenhol mondjuk a Julia Donaldson, Axel Scheffler párost, azt itt is, itthon is ismerjük, és nagyon szeretjük, és sok ilyen.
Ugye ez
nagy,
a Rókazoknia,
meg a Graffaló, főleg meg a Majom mamája. Ami igen, például nagyon érdekes, hogy itthon ebből a sorozatból a Majom mamája a number van, egyértelműen. És ezen például az angolok nagyon csodálkoznak, mert ugye ez le van, azt hiszem, hogy pontos számot is tudtam, mert tavaly volt 25 éves a Graffaló, és akkor mondták, hogy a Graffaló 193, vagy valami ilyesmi számú nyelvre van lefordítva.
Jesszusom.
Szóval egészen hihetetlen, de hogy ők látják ilyen értelemben az egész nemzetközi könyvpiacot, és hogy egyedül itt a Majom mamája a legpopulárisabb, mert máshol sokkal inkább mondjuk a Graffaló, és ez például eleve nagyon érdekes, hogy a szörnyek a angol szász irodalomban mennyire inkább jelen vannak. Ugye a világ leghíresebb gyerekkönyve a Morris Sendaknak, ahol a vadak várnak, Where the Wild Things Are. Ez Magyarországra egy nagyon nagy 50 éves késéssel jött meg, és több szempontból is értelmezhetetlen, és semmilyen módon nem tud bekerülni tulajdonképpen így a köztudatba, és az egyik oka szerintem pont ez a szörny dolog, a másik meg a képeskönyv mi volt, ezek mind érdekes kérdések. De a lényeg az, hogy itthon például a boszorkányok azok benne vannak a népmesekincsbe, ezért azok a műmesék, amiben boszorkányok vannak, azok sokkal jobban illeszkednek az egészbe, mint mondjuk, nem tudom, az angol szászoknál, ahol meg a szörnyek vannak sokkal jobban benne. Tehát, hogy vannak ilyen tematikus különbözőségek, vannak nagyon rajzbeli különbségek, tehát, hogy nagyon van egy német rajzstílus, nagyon van egy angol rajzstílus, nagyon van egy skandináv, tehát a skandinávok például, meg a finnek, észtek, akikről azt gondolnánk, hogy nem távoliak tőlünk annyira, meg hogy nyelvrokonaink, de hát például az ő könyveikkel én annyira mindig szeretnék behozni egy észt mesekönyvet, és nehéz, mert annyira elrajzoltak.
Nagyon érdekes, ez, meg, hát ezt is jelenti, hogy mennyire nehéz. Tehát a biztos kasszasikernek tűnő, globálisan nagyot futó könyv sem biztos,
nem biztos
hogy bizonyos nemzetekben
siker,
működik.
Nem biztos, és hát visszafele sem biztos, hogy ami itthon Magyarországon siker, hogy az máshol is
így ugye azért működne. A témánk az is alapvetően, hogy együtt olvasni, meg gyerekkel olvasni, és most találtam néhány kutatást, képzeld el, nem nagyon frissek, de azért érdekesek, 2017-es kutatás, 8,5 évesek, tehát átlag 8. Évesek igen. között mérték föl, hogy kik azok, akiknek heti többször olvasnak mesét. Azt állítják, hogy 80%-uk heti többször találkozik mesével, de ezeknek az 1/5-e csak iskolában. És a másik, hogy ugyanezt megkérdezték a szülők kapcsán, és a 38%-uk azt mondja, hogy régen még meséltek, de
nem.
Ma már nem, már 8 évesen már nem, és 17% mondta azt, hogy hát havonta párszor, az a tulajdonképp nincs, ez vagy van is, nincs is, nem tudom. Tehát azért összességében 50, több mint 50%-a a gyerekeknek azt mondja, hogy 8 évesen már nem nagyon van otthon mesélés, ami egy nagyon érdekes jelenség. Te mit gondolsz erről, hogy hol van az a határ, ahol a szülő elengedje a gyerek kezét?
Igen, mert ugye 8 évesen elvileg egy gyerek már tud olvasni.
Tud, és tudogat.
Tudogat, de hát nem tud még olyan dolgokat elolvasni, tehát ahhoz képest, hogy a szülei felolvasnak neki 5 évesen akár több száz oldalt, annyit ő nem fog tudni elolvasni, és ez tényleg egy nagyon nehéz feladat, hogy az olvasási szintje közel nem ott van, mint amennyire ő agyilag már ennél sokkal okosabb.
Szóval nem engednéd el a 8 éves kezét.
Nem, de valahogy azért ez szépen lassan szerintem mégis mindenkivel megtörténik, hogy nem, tehát hogy elmúlnak lassan ezek a mindennapi esti mesélések, ezek a szertartásszerű esti mesélések, pedig tényleg annyira klassz, de én nem tudom, nálunk is elmúltak. Nem tudom, hogy pontosan mikor.
Egyszer elmúlik. De az valószínűleg igen. Összefügg a gyereket folyékony olvasásával, meg, mert egyébként egy olyan kutatást is találtam, ami azt mérte, hogy a hangzó vagy az olvasott mesét értik jobban a gyerekek. Körülbelül a hasonló terjedelmű mesékről volt szó, amelyek nem nagyon hosszúak. És a kutatás azért azt mutatta ki, hogy 10 éves kor körül van egy változás, de addig határozottan jobban értik a gyerekek a hangzó mesét, mint az olvasott mesét, és ez 10 körül elkezd megfordulni, vagy egyenlő válni, vagy nem tudom, tehát akkor már jobban tudnak ők is szövegre koncentrálni. Nyilván, amikor már nem technikailag az olvasásra koncentrálnak.
Igen. Tehát egy hangzó szöveget hallgatni szerintem felnőttként is, tehát az már egyfajta interpretációja a mesének, ha föl van olvasva, tehát az már egyel közelebb vissza megértéshez, mint amikor neked kell megtenni ezt az első értelmezést is. Tehát meg hogy egy teljesen más élmény, és te is erre gondolsz szerintem, hogy kár kihagyni az életből azt az élményt, amit a felolvasás jelent, meg ez az együtt töltött idő jelent. És valahogy igen, valahogy azt érzi az ember, hogy ha már tud olvasni a gyerek, akkor miért kéne felolvasnia, holott felnőttként is tulajdonképpen, és tudom, hogy vannak is ilyen családok, ahol szokás így egymásnak felolvasni felnőttként, és nekem ez nagyon tetszik, és irigylem is azokat, akik erre tudnak időt szakítani, hogy férj, feleség egymásnak este felolvas.
Hú, mit dolgoznak?
Hát például,
hol élnek?
Például a Szabó Tiana és a Dragomán György, ők
na jó,
szokták
két
ezt
író,
mesélni.
Két tehát ez
író,
rendben
ezt
van.
Dolgozzák. Igen.
Jó, ez
de,
rendben van,
de hallottam már mástól is ilyet, és hát nekem nagyon tetszik, és nagyon irigylem, mert az olvasás tényleg nem csak azt jelenti, hogy én és a könyv, és főleg a gyerekirodalom nem, hanem azt, hogy van közben még egy beiktatva valaki, tehát hogy amitől ez egy társas tevékenység lesz, és nem egy magányos tevékenység. De hát mind a kettőt meg kell tanulni szerintem, szóval, hogy ezt a magányos olvasást is meg kell tanulni, és azt pedig jó minél tovább élvezni, amikor közösen vagyunk, és a kicsiknek szóló könyvek ugye azok meg tényleg erre vannak kitalálva, tehát hogy az nem is annyira működik anélkül, mert a gyerek nem tudja elolvasni, az tud működni, hogyha ő már ismeri a cselekményt, és a képek ott vannak, akkor tudja ő egyedül nézegetni.
Na erre nagyon kíváncsi ezek, innen fogjuk folytatni, mert azért egy csomó kérdésem van, tehát hogy olvasunk-e többször mesét, mi van, ha nagyon sokszor kell ugyanazt a mesét, mi a jó családi mese, mennyi illusztrációval érdemes vegyíteni a meséket. Ezekkel fogjuk folytatni Kovács Eszterrel mindjárt, csak előbb jön egy kis zene meg hírek, de nem menjetek sehova, mert folytatjuk.